Második fejezet. Párizs madártávlatból. Megkíséreltük, hogy a párizsi Notre-Dame-ot, ezt a csodálatos templomot eredeti állapotában állítsuk helyre az olvasó számára. Néhány szóval utaltunk 15. századbeli szépségeinek legtöbbjére, azokra, amelyeket ma már nem találni meg rajta. Nem említettük azonban a legfontosabbat, Párizs látképét, amely a székesegyház tornyairól akkor tájt a néző szeme elé tárult. Ha valaki nagysokára végig tapogatódzott a vakhomályos csiga lépcsőn, amely függőlegesen fúrja keresztül a harangtornyok vastag falát, végül is egyszerre csak ott találta magát a napfényben és a levegőben fürdő két lapos tető egyikén. Ott aztán körös körül valóban gyönyörű látvány bontakozott ki előtte. Sui generis, sajátos látvány, amelyről könnyen alkothatnak fogalmat maguknak azok az olvasók, akik olyan szerencsések voltak, hogy láthatták valamelyik teljes egészében egységesen gótikus várost, van még belőlük néhány, például a bajorországi Nürnberget, a spanyolországi Vittóriát, vagy csak a kisebbeket, feltéve, hogy épp állapotban vannak, így a bretányi Vitrét, vagy a poroszországi Nordhausent. Párizs már 350 esztendő előtt, a 15. században is óriási város volt. Mi, párizsiak, általában tévedünk, ha azt hiszük, hogy területben azóta valami sokat gyarapodtunk. 11. Lajos korától fogva Párizs alig harmadával növekedett. De annyi biztos, hogy kiterjedésében nem nyert annyit, mint amennyit szépségéből veszített. Tudva levő, hogy Párizs ott született a belváros vén szigetén, amelynek olyan az alakja, mint valami bölcsőjé. E sziget kavicsos partja volt a város első övezete, első védőárka pedig a Szajna. Párizs több évszázadon át sziget maradt. Két hídja volt, egyik az északi, másik a déli részen, és a két hídfő, a jobb parton a Nagy Châtelet, a bal parton a Kis Châtelet, kapu és egyben erődítmény céljára is szolgált. Később azonban már az első uralkodó házból való királyok idején Párizs nemigen fért el a szigetjén, és mivel visszafelé nem volt útja, átkelt a folyón. Az első uralkodóház a Meroving dinasztia, az 5. század közepéig uralkodott. A Szajna két oldalán elterülő mezőségeket ekkor kezdte a Nagy és Kis Châtelet-n túl átvágni az első fal és toronyövezet. A múlt században némi maradványa még látható volt ennek a hajdani városfalnak, ma már csak emléke él, és néhány hagyomány őrizte elnevezés, mint például a Budec, vagy másként Bodoér kapu, a Porta Bagauda. A házözön, amely a város szívéből szüntelenül kifelé tódul, lassacskán elárasztja, fellazítja, kimarja és elmossa ezt az üvezetet. Fülöp Ágost újragátat emel elébe. Vaskos, magas, szilárd tornyok körláncolatába börtönzi Párizst. A házak több mint egy évszázadon át ott szoronganak, ott zsúfolódnak rakásra, és mint tartályban a vízszintje egyre magasabbra duzzadnak ebben a medencében. Előbb a mélybe törekszenek, aztán emeletet emeletre halmoznak, egymás nyakára kapaszkodnak, és az összesajtolt folyadék módjára a magasba szöknek. Mindegyik ház magasabbra akarja nyújtani fejét a szomszédainál, hogy egy kis levegőhöz jusson. Az utca egyre mélyebbé, egyre szűkebbé válik. A telkek beépülnek és eltűnnek. A házak végül is átugrálnak Fülöp Ágost városfalán, és vidáman szélednek el a síkságon, csak amúgy össze-vissza rendetlenül, mint a féle szökevények. Ott aztán elterjeszkednek, kerteket szabnak ki maguknak a mezőségből, és kényelembe helyezkednek. 1367-től a város úgy megnövekszik a kültelken, hogy új zárófalakra van szüksége, főként a jobb parton. Ötödik Károly meg is építi ezt a falat. Ám de az olyan városok, amilyen Párizs, örökösen növekszenek. Csak az ilyenekből válhatik főváros. Töltsérek ezek, amelyekben egy-egy ország minden földrajzi, politikai, erkölcsi és szellemi áramlata, egy-egy nemzet minden természetes hajlama összeömlik. Valóságos kútfői a civilizációnak, de egyben csatornái is. Kereskedelem, ipar, intelligencia, népesség és általában mindaz, ami a vére, élete, lelke a nemzetnek, itt szüremlik, össze, itt gyűlik, egybe cseppenként, szüntelenül, évszázadokon át. Ötödik Károly övezete tehát osztozik Fülöp Ágost övezetének sorsában, s a 15. század végétől fogva a házak átlábolnak, túlhaladnak rajta, és a kültelek sietve vonul tovább. A 16. században a külső újváros már annyira kiszélesedik, mint a szemlátomást hátrafelé húzódnék, és az óvárossal készülne összeolvadni. Álljunk meg itt a 15. században. Párizs ekkorra már elkoptatta azt a három koncentrikus körfalat, amelynek csíráját a Nagy Châtelet és a Kis Châtelet utcolván Julianus apostata idejében magában rejtette. A hatalmas város egymás után pattantotta széjjel négy övezet falát, ahogy a gyermek is szétrepeszti tavalyi ruháit. 11. Lajos korában a hajdani övezetek néhány omlatak toronycsoportja úgy meredezett ki imittamott a házak tengeréből, mint holmi magános dombtető az árvíz közepén, vagy mint az új Párizs alatt elmerülő régi Párizs egy-egy kis szigetcsoportja. Közben Párizs sokat változott. Mégpedig nézetünk szerint hátrányára. De azóta már csak egyetlen övezeten lépett keresztül, 15. Lajosén, ezen a sárból és köpetből összetapasztott nyomorúságos falon, amely éppen olyan méltó volt a királyhoz, aki emelte, mint a költőz, aki megénekelte. Párizs körül vezet az új nagy övezet, és ez nem élvezet. A 15. században Párizs még három egymástól teljesen független és elkülönített városra oszlott. Mindegyiknek más-más volt az arculata, a történelme, mások voltak az erkölcsei, szokásai, kiváltságai. Egyik volt a belső város, másik az egyetem, harmadik a város. A legrégibb és legkisebb, a szigeten elterülő belső város úgy szorongott a másik kettő között, amelyeknek szülőanyja volt, mint, bocsánat a hasonlatért, két szép nagy lánya között valami töpörödött kis anyóka. Az egyetem a Szajna bal partját foglalta el, a Tournaitől a Nesl toronyig. E két pont közül az első a borpiacnak, a másik a Pénzverdének felel meg a mai Párizsban. E város ív alakú övezete meglehetős mélységben nyúlt be arra a mezőségre, amelyen Julianus építette volt termáit. Magába zárta a Szent Genovéva hegyet is. A falövezet kiöblösödésének legtávolabbi pontja a pápai kapu volt, vagyis körülbelül a mai Pantheon helye. A város, Párizs három részének legnagyobbika a jobb parton feküdt. Szakadozott, illetve több helyütt szándékosan megszakított rakpartja a Bíj toronyból a Ligeti toronyig húzódott a Szajna mentén, azaz a mostani közraktártól egészen a mai Tüériákig. A négy pontot, ahol a Szajna a főváros falait metszette, nevezetesen a balparti Tournait és a Nesl tornyot, és a jobbparti Bíj tornyot és a Ligeti tornyot, Párizs négy tornyaként emlegették. A város mélyebben nyomult be a földekbe, mint az egyetem. A város védőfalának, már tudnilik annak, amelyet 5. Károly emeltetett, a Szent Dénes és Szent Márton kapu volt a két legtávolabbi pontja. Ezek azóta sem változtattak helyet. Az imént elmondottuk, hogy Párizs mindhárom nagy része külön-külön is egy-egy önálló város volt, de mivel túlságosan is szakmák szerint különült el, Önmagában egyik sem lehetett teljes és hiánytalan, és nem nélkülözhette a másik kettőt. Képük is mindenben különbözött egymástól. A belső város templomokban bővelkedett, a város palotákban. Az egyetemi részben pedig sok volt az iskola. Ne említsük most a hajdani Párizs másodrendű különlegességeit és szeszélyes útjogát, és a községi igazságszolgáltatás tömkelegéből csupán a főbb összefüggéseket és a nagy csoportokat méltatván figyelemre, mondjuk el csak amúgy általánosságban. A sziget a püspöké volt, a jobb part a polgármesteré, a bal part a rektoré. Valamennyi fölött állt Párizs elöljárója, királyi és nem községi tisztségviselő. A belső városé volt a Notre Dame, a városé a Louvre és a városháza, az egyetemé a Szarban. A város a vásárcsarnokot, a belső város a nagykórházat, az egyetem a diákok rétjét mondhatta magáinak. Ami vétket a diákok itt követtek el a folyó bal partján, afelett a szigeten ítélkeztek a törvényszéki palotában, s a jobb parton, a Sólyom hegyen vették el érte büntetésüket. Kivéve, ha a rektor elég erősnek vélte az egyetemet, és elég gyengének a királyt, hogy közbelépjen. Mert a diákokat megillette az a kedvezmény, hogy otthon akasszák fel őket. Voltak ennél külön kiváltságaik is. Mellesleg szólva legtöbbet felkelések és zendülések árán csikarták ki a királyoktól. Így van ez ember emlékezet óta. A király csak azt adja oda a népnek, amit a nép kitép a kezéből. Egy régi okirat a hűségről szólva a maga gyermetek módján így fejezi ki ugyanezt. Civibus fidelitas in reges, quetamen alic vocies, seditionibus interrupte, multa peperit privilegia. A királyok iránt való hűség, ha némelykor zendülések zavarták is meg, sok kiváltsághoz juttatta a polgárokat. A 15. században 5 szigetet nyaldosott Párizs övezetén belül a Szajna vize. Egyik a Farkas sziget, akkor fák borították, ma fadarabok. Aztán a Tehenek szigete és a Boldogasszony sziget. Egy-egy viskó áll rajtuk, máskülönben elhagyatott mind a kettő. Ez a két sziget a püspök hűbérbirtoka volt. A 17. században a kettőt egyé olvasztották és beépítették. Ma Szent Lajos szigetének hívjuk. Végül a belső város szigete és csúcsánál a kis Tehénrévész sziget, amely azóta eltűnt az új híd töltése alatt. Akkoriban 5 hídja volt a belső városnak, 3 a jobb partján, a kőből épült Boldogasszony hídja és a pénzváltók, valamint a fából készült Molnárok hídja. 2 a bal parton, a kis híd kőből és a Szent Mihály híd fából. Mindegyiken házak álltak egymás mellett. Az egyetemnek 6 kapuja volt, mindegyiket Fülöp Ágost építette. Ezek a parlamenti bíróságtól számítva a következők: a Szent Viktor kapu, a Bordély és a Pápai kapu, a Szent Jakab és Szent Mihály, és végül a Szent Germánus kapu. A város 6 kapuját 5. Károly építette. Ezek a Bíjí toronytól kiindulva az alábbiak: a Szent Antal kapu, a Szent Márton kapu, a Templomos kapu, a Szent Dénes, a Montmartre és a Szent Honorátus kapu. Erősek voltak egytől egyig, de egyben szépek is, mert a szépség az nem árt az erőnek. Párizs körfalát széles, mély árok vize mosta, amely a Szajnából táplálkozott, és a téli áradások idején igen sebesen áramlott. Éjszaka elreteszelték a kapukat, és a város két szélén erős láncokkal zárták le a folyó medrét. Párizsnak nyugodt volt az álma. Madártávlatból ez a 3 városka, a belső város, az egyetem és a város egyenként is furcsán összekuszált utcák kibogozhatatlan szövedékének tetszett. Hanem az már az első pillantásra is kitűnt, hogy ez a három város töredék voltak éppen egységes test. A szemlélő nyomban meglátta azt a két hosszú, párhuzamos utcát, amely minden törés vagy kisiklás nélkül szelte véges végig a három várost észak-déli irányban, a Szajnára merőlegesen. Ez a két utca az egyik városrészből állandóan a másik városrész falai mögé ömlesztette, öntötte, zúdította a lakosságot, és ezáltal összefűzte, elvegyítette, egyé kovácsolta a három várost. A két utca, egyike a Szent Jakab kaputól a Szent Márton kapuig haladt. Az egyetemi részben Szent Jakab utca volt a neve, a belső városban Uzsorások utcájának, a városban Szent Márton utcának hívták. Kis híd és Boldogasszony hídja néven kétszer is keresztezte a folyót. A másik, amelyet Hárfa utcának neveztek a balparton, Kádárok utcájának a szigeten, Szent Dénes utcának a jobb parton, Szent Mihály hídnak a Szajna egyik és Pénzváltók hídjának a másik ága fölött, az egyetemi Szent Mihály kaputól a városban levő Szent Dénes kapuig vonult. Végeredményében azonban a két utca ennyi különböző néven is csak két utca maradt. De két anya utca, két szülő utca, Párizs két főütő ere. A hármas város minden véredénye innen eredt vagy ide torkolt. E két főutcától függetlenül, amely egész szélességében végigmetszi Párizst, és az egész főváros közös tulajdona, a városnak is, az egyetemnek is megvolt a maga külön-külön főutcája. Ezek hosszanti irányban, a Szajnával párhuzamosan haladtak végig rajtuk, és derékszögben metszették a két fő utcát, a város két ütőerét. Így aztán a városban a Szent Antal kaputól egyenes vonalban lehetett eljutni a Szent Honorátus kapuig, az egyetemi részben pedig a Szent Viktor kaputól a Szent Germánus kapuig. Ez a két nagy útvonal, az imént említett két keresztben futó sugárúttal együtt volt az a váz, amelyen Párizs utcáinak keresztül kasul összegubancolt szűk útvesztő hálózata nyugodott. A figyelmes szemlélő ezen felül oldott kévék módjára szétterpeszkedő két utcanyalábot fedezett fele hálózat kiismerhetetlen rajzán, egyiket az egyetemi részben, a másikat a városban. A hidak irányából a kapuk felé szétágazó hatalmas utcák kettős csomóját. Ennek a mértani ábrának egy és más részlete a mai napig fennmaradt. Na már most, milyen látványt nyújtott 1482-ben mindez a Notre Dame tornyainak magasságából nézve? Ezt próbáljuk itt elmondani. A toronyba kifulladtan felérkező szemlélőt elsősorban is tetők, kürtők, utcák, hidak, terek, karcsú és vastag tornyok kábító sokasága fogadta. Tekintetét egyszerre ragadta meg minden. A faragott oromfal, a csúcsos tetőzet, a fal szegletekre illesztett tornyocskák, a 11. századbeli kőgúla, a 15. századból származó palaobeliszk, a kerek csupasz főtorony, a templom négyszögű díszes tornya, aztán a nagy torony, a kicsi, a vaskos és a légies. Sokáig bolyonghatott a tekintet ebben a mély útvesztőben, ahol mindennek megvolt a maga eredetisége, a maga indokoltsága, a maga szelleme és szépsége. A legkisebb mázolt és faragott homlokzatú, vakolatlan gerendázatú, alacsony kapujú, előreugró emeletű háztól egészen a királyok Louvre-jáig. Louvre-hajdan királyi palota, ma múzeum, épült 1204-től 1848-ig. Akkor tájt a Louvre-n még oszlopsor módjára helyezkedtek el a tornyok. Nem akadt ott semmi, ami nem volt művészi alkotás. Amikor azonban a szem már megbarátkozott az épület tömkeleggel, akkor több nagy csoportot különböztetett meg. Íme a fontosabbak. Itt van mindenek előtt a belső város. Szóval, aki dagályos szó áradott a közepette, olykor szerencsés stílusfordulatokra is ráhibázott, azt írja, hogy a belső város, a Cité szigete olyan, mint valami iszabba süppett nagy hajó, amely a vízfolyás irányában feneklett meg a Szajna közepetáján. Épp az imént mondtuk el, hogy ezt a hajót a 15. században, mint meg annyi hajókötél, 5 híd erősítette a két parthoz. Ez a hajóra emlékeztető alak egyébként a címer festőket is megragadta. Favin és Pasquier szerint ez az oka, és nem a Norman ostrom, hogy Párizs ősi címerpajzsán hajó ékeskedik. A címer valóságos algebra, valóságos nyelv annak, aki ért a kibetűzéséhez. A középkor második felének egész történelmét a címerek örökítik meg épp úgy, hogy a kor első felének történelmét a román templomok jelképrendszere őrzi. Ezek a hűbériség hieroglifái, amelyek a papi uralom hieroglifáit követik. Elsőnek tehát a belső város farával, keleti orrával, nyugati irányban megfeneklett hajóját pillantotta meg a látogató. Ha a hajó orra felé fordult, ódon háztetők megszámlálhatatlan sokasága tárult a szeme elé. A háztetők felett úgy domborodott szélesen a Saint-Chapelle ólomtetős templomfője, mint valami tornyot hordozó elefánt hátfele. Csak hogy ennél merészebb, gondosabban megmunkált, aprólékosabban faragott, finomabban csipkézett torony sehol sem láttatta még áttört mívű kúpos csúcsán keresztül az eget. Közvetlenül a Notre-Dame előtt 3 utca torkollott az öregházak között elterülő szép templomtérre. E tér déli oldalára horgasztotta ráncos, mogorva homlokát és pattanásosnak és szemölcsösnek tetsző tetejét a nagy kórház. Aztán jobb és bal felől, keleten és nyugaton 21 különféle korokból származó templom változatos alakú és nagyságú tornyai meredtek a magasba, a belső város mégiscsak meglehetősen szűk övezetében, a Saint-Denis-du-Pas, a Karzer-Glaucini tömpe időmarta román campanilléjától, a Saint-Pierre-aux-Boeufs és a Saint-Landry finom hegyes tornyáig. A Notre-Dame háta mögött északon a kolostor tárult a néző elé, gótikus karzataival, délen a püspök félromán palotája, keleten a terén kopár csúcsa. Áttört munkájú magas kémény toldatairól, amelyek akkoriban a palota legfelső ablakait övezték magán a tetőn, a szem még a házaknak ebben a garmadájában is felismerte azt a palotát, amelyet 6. Károly idejében Juvenal de Sursensnek ajándékozott volt a város. Juvenal de Sursens, Párizs polgármestere 1388-ban. Kissé távolabb a főzelékpiac kátrányozott tetejű bódésora látszott, messze pedig a Saint-Germain-le-Vieux, amelyhez 1458-ban a Fèves utca végét is hozzátoldották. Néhol egy-egy járókelőkkel zsúfolt útkereszteződést pillantott meg a szemlélő, egy-egy pellengért valamelyik utca sarkán, egy-egy szép darabját annak a nagyszerű utcakövezetnek, amelyel Fülöp Ágost rakatta ki a lópaták számára az utca közepét, és amelyet oly silányul pótoltak a 16. században a Liga kövezetének nevezett nyomorúságos kavicsozással. Egy-egy néptelen hátsó udvart, amolyan széllel bélelt kis lépcsőtoronnyal, amilyent a 15. században volt szokás emelni. Még ma is látható egy a Bourdonnais utcában. Végül a Saint-Chapelle-től jobbra, nyugaton, a bírósági palota állt toronycsoportozatával a vízpartján. A révész apró szigetét elrejtették, a szemlélő tekintete elől a királyi kertek szálfái, amelyek a belső város nyugati csúcsát borították. A Notre Dame tornyainak tetejéről maga a víz nem is látszott a sziget két oldalán, a szajna eltűnt a hidak pedig eltűntek a házak alatt. Ha aztán a tekintet átkelte hidakon, amelyeknek a vízpárak miatt idő előtt penészlepte teteje ott zöldelt a néző szeme előtt, majd bal felé haladt az egyetem irányába, egy vaskos, alacsony torony nyaláb volt az első épület, amely eléje bukkant, a kis sátelé, amelynek tátongó pitvara elnyelte a kis híd fejét. S aztán keletről nyugatra, a tornájtől a Nestle toronyig haladt a pillantás a part mentén, faragott gerendájú, színes ablaküvegű, emeletenként egyre inkább az utca fölé kiszögellő házak hosszú sorára bukkant. A polgári házak oromfalainak ez zegzugos végtelenségét sűrűn szakították meg utcatorkolatok, sőt, olykor-olykor egy-egy kőpalota homlokzata vagy sarka is. Az ilyen palota udvaraival, kertjeivel, épületszárnyaival és lakosztályai tömbjével úgy pöffeszkedett kényekedve szerint a házak zsúfolt, sorvatag, alacsony rendű tömegében, akár valami nagy úr egy sereg paraszt között. 5-6 efféle palota állt a parton, kezdve a Lorraine házon, amely a Bernát rendi atyákkal osztozott a Tournai szomszédságában elterülő nagy, elkerített területen, és végezve a Nestle palotán. Ennek főtornya Párizs határát jelölte, csúcsos tetői pedig az esztendő 3 hónapján keresztül egész karéit szeltek ki a lenyugvónak börhenyes korongjából. A szajnának ezen az oldalán egyébként kevésbé virágzott a kereskedelem, mint a túlsón. Itt a diákok csapták a nagyobb zajt és tülekedést, nem a mesteremberek. És igazság szerint az egész rakpart nem terjedt tovább, mint a Szent Mihály hídtól a Nestle toronyig. A szajnapart távolabbi része, mint például a Szent Bernát rendiek után következő szakasz, csupasz kavicspart volt, vagy, mint a két híd között, aféle háztömeg, amelynek lábazata a vízben ázott. Mosónők zsivajogtak errefelé. Reggeltől napestig beszéltek, kiáltoztak, énekeltek a part mentén, és serényen súlykolták a ruhát, szakasztott úgy, mint manapság. Párizsban ez nem tartozik a legrosszabb szórakozások közé. Az egyetemet egységes tömbnek, egyik végétől a másikig egyöntetű, hézag nélküli tömegnek látta a szem. Az egymás sűrű közelségében emelkedő, sokszegletű, egymáshoz tapadó és csaknem egyforma mértani elemekből alkotott ezernyi háztető a magasból nézve azt a benyomást keltette, mintha egyetlen, azonos anyag kikristályosodása volna az egész. Az utcák szeszélyes vonalú patakmedrei nem hasogatták túlságosan aránytalan szeletekre azt a háztömeget. Meglehetős egyenletességgel szóródott szét bennük a 42 kollégium, mindenüvé jutott egy-egy. E szép épületek szórakoztatóan változatos tetőzete ugyanannak a művészetnek volt a terméke, mint az egyszerűbb, alacsonyabb háztetők. Végeredményében ezek se voltak egyebek, mint ugyanazoknak a mértani idomoknak négyzetre vagy köbre emelt változatai. Az együttes tehát változatossá tették, de nem okoztak zavart benne. Kiegészítették ugyan, de nem terhelték meg. A mértan az összhang egyik válfaja. A balpart festői padlástetői fölé itt is néhány szép palota magasodott pompázatosan. A Neversi ház, a Római ház, a Reimsi ház, amelyek azóta már egytől egyig eltűntek, és a Klünyi palota, amely a művészek vígaszául még ma is ott áll, csupán tornyát döntötték le oly bárgyú módon néhány év előtt. Az a római palota szép körívekkel a Klünyi mellett nem volt egyéb, mint Julianus fürdőépülete. Állott még egy sereg apátság is, szépek és nagyok akár a paloták, de elmélyültebb szépségűek, komorabb nagyságúak, mint emezek. A tekintetét főként ezek vonták magukra. A Szent Bernát rendiek háromtornyos kolostora, a Szent Genoveva, amelynek mai napig épp négyszegletes tornya láttán az ember sajnálattal gondol a lebontott épületrajzra, a Sorbonne, félig iskola, félig monostor, amelynek egyik csodálatos templomhajója túlélte a többit, a Sorbonne eredetileg egyházi kollégium, amelyet Robert de Sorbonne élt 1201-től 1274-ig alapított, ma a Párizsi Egyetem. A trinitáriusok szép tégla alakú klastroma, szomszédja a Szent Benedek rendi kolostor, az az idő, amely e könyv 7. és 8. kiadása között eltelt, elégséges volt, hogy színházat hevenyészenek a falai között. A ferencesek rendháza, három szomszédos roppant oromfalával, az Ágoston rendi barátok monostora, amelynek kecses, csúcsos tornya a Nesle torony után nyugat felől számítva Párizs erészének második csipkés ékítménye volt. A kollégiumok, amelyek valójában közbülső láncszemként kapcsolják össze a kolostort a világgal, zord előkelőségükkel, a palotákénál könnyedebb faragvány díszeikkel, a kolostorokénál kevésbé komoly építészeti stílusukkal középúton helyezkedtek el ebben a nagyszabású sorozatban a paloták és az apátságok között. Sajnos úgy szólván semmi sincs meg már ezekből a műemlékekből, amelyeken a gótikus művészet oly szabatosan lelte meg a bőség és mértéktartás legelőnyösebb metszőpontját. A templomok, sok volt belőlük az egyetemi városban, tündökletes példány valamennyi, és fokozatos rendben helyezkedtek el az építészet különböző korszakaiban, a Szent Julianus körévétől egészen a Szent Severinus csúcsívéig, mondom, a templomok uralkodtak az egészen, és mint egy újabb összhangként e nagy harmóniában, minduntalan nyesett csúcsú, áttört mívű, karcsú vonalú tornyok szakították meg az oromfalak változatos körvonalát. E tornyok alakja maga sem volt egyéb, mint csodásan eltúlzott mása a hegyes szögű háztetőknek. Az egyetem dombos talajon feküdt. Délkeleten roppant púpként a Szent Genoveva hegy domborult. Érdemes volt a Notre Dame tetejéről végig tekinteni a girbe-gurba szűk utcák rengetegén, a mai latin negyeden. Ezeken a házfürtökön, amelyek úgy hömpölyögtek le mindenfelől a magaslat csúcsáról, oly zűrzavarosan, szinte függőlegesen zúdultak alá a lejtőkön egészen a vízpartig, mintha némelyik lezuhanni, némelyik meg felkapaszkodni készülne. És úgy tetszett, mintha egyik a másikba csimpaszkodnék. Ezer meg ezer fekete pont keresztezte egymás útját az utcák kövezetén. Aki folytonos áramlásukat szemlélte, annak úgy tűnt fel, mintha nyüzsögne, mozogna minden. A nép volt az a magas torony távlatából nézve. Végezetül azokban a hézagokban, amelyek az egyetemi városrész szélső határvonalán furcsa töréseket, picamokat, csipkézeteket alkotó számtalan háztető torony és épület kiszögellés között nyíltak, helyenként egy-egy nagy mohos faldarab, egy-egy vaskos torony és az erőd jelképéül egy-egy lőrésekkel ellátott városkapu rém lett, Fülöp Ágost övezete. Ezentúl réteg zöldeltek, utak iramodtak neki a messzeségnek. Néhány kültelki ház áldogált az utak mentén, annál ritkásabban, minél távolabb esett a várostól. E külvárosok között akadt néhány jelentékeny is. Ilyen volt mindjárt elsőnek, a Tournaitől kezdve, a Szent Viktor város, a Bievreflet átvezető egyívű hídjával, apátságával, ahol Kövér Lajos sírfelirata, Epitaphium Ludovici Grossi volt olvasható, a templommal, amelynek nyolcszögletű tornyát négy oldalon egy-egy 11. századbeli harangtorony körítette. Hasonló áll Etamsban is, azt még nem bontották le. Ilyen volt aztán a Szent Marceau város, ahol már 3 templom és 1 kolostor állt, majd balkész felül hagyva a lidércek malmát 4 fehér falával, a Szent Jakab előváros szép faragott keresztel azon a ponton, ahol utcái egybefutottak. Ilyen volt az akkor még gótikus, csúcsos és kecses Saint-Jacques du Haut-Pas templom. A Saint-Magloire, ez a szép 14. századbeli templomhajó, amelyet Napóleon szénás csűrnek használt. A Notre-Dame de Champs bizánci mozaikokkal. Végül pedig elhagyva a puszta mezőségen álló kartauzi kolostort, ezt a törvényszéki palotával egykorú, dúsan díszített épületet külön-külön elrekesztett kertecskéivel és az elhagyott Vauvert romokkal, a pillantás nyugaton a Saint-Germain-de-Prés 3 román ízlésű tornyára esett. Mögötte az akkor már nagyközségé fejlődött, 15-20 utcát számláló Saint-Germain város terült el. Egyik sarkát a Saint-Sulpice csúcsos tornya jelölte. Közvetlenül mellette a Saint-Germain piac négyszegletes korlát övezte térsége látszott, a mai vásártér, odán pedig az apát szégyenfája, csinos kerektornyocska, amelyen jól festett a kúpalakú ólomfedél. Távolabb a cserép égetők telepe terült el. Ott vezetett a közös kemencéhez a Kemence utca, ott állt a dombon a balom, és ott volt a bélpoklosok menhelye, elkülönített házikó, melyet mindenki rossz szemmel nézett. De főként maga az apátság vonzotta magára, és kötötte le sokáig a tekintetet. Kétségtelen, hogy ez a kolostor, amely templomnak is, urasági kastélynak is pompásan beillett, ez az apátsági palota, ahol Párizs püspökei is örömest töltöttek egy-egy éjszakát, ez az ebédlőterem, amelyet a tervező egy katedrális jellegével, szépségével és káprázatos ablakrózsáival ajándékozott meg, a választékos ízléssel épült Szűz Mária kápolna, ez a monumentális hálóterem, ezek az irdatlan kertek, ez a csapórács, ez a felvonóhíd, ez a pártakoronás fal, amely mélyen belemetszett a környékbeli réteg zöldelő látképébe, ezek az udvarok, ahol a fegyverek csillogva elegyedtek az aranyszín főpapi köpenyekkel, mindez egy csoportba gyűjtve, gótikus apszisra támaszkodó 3 magas félköríves torony körül csodálatos képet rajzolt a látóhatárra. Ha azonban az ember már betelt az egyetem látványával, és a jobb parton elterülő város felé fordult, a kép hirtelen jelleget váltott. A város valójában nagyobb volt az egyetemnél, de kevésbé egységes. Első pillantásra is számos, egymástól sajátosan elütő tömbre oszlott. Először is a keleti oldalon, a városnak abban a részében, amely még ma is a Mocsár nevet viseli, arról az ingoványról, amelybe Camulogenus süppesztette Cézárt, palota-palota hátán állt. Ez az épület tömeg egészen a folyópartig húzódott. A Szajnában 4, csaknem egybetapadt palota, a Zsó, a Szánsz, a Barbó és a királynői lak karcsú tornyocskákkal megtűzdelt palatetőzete tükröződött. A Nonendiers utcától a Celestinus apátságig ez a 4 épület foglalt el az egész területet. Az apátság tornya kecsesen élénkítette az oromzatok és falcsipkézetek vonalát. Az a néhány zöldes színű rozoga viskó, amely a fényiző paloták előtt görnyedt a vízre, nem rejthette el a homlokzatok szép szegleteit, a széles, négyszögletű, kőből készült ablakkereszteket, a szoborművekkel zsúfolt csúcsíves pitvarokat, a falak mindenütt gondosan kiegyengetett éleit, és az építészetnek mindam a bájos esetlegességeit, amelyek azt a látszatot keltik, mintha a gótikus művészet minden egyes épület kedvéért újabb meg újabb tervezgetésekbe fogott volna. E palotát mögött futott minden irányba, néhol rovátkosan, körülcölöpözve, lőrésektől szaggatott falakkal, néhol meg terebélyes fák mögé rejtőzve, mint valami kartauzi monostor. A csodálatos Saint Paul palota roppant és változatos övezete. E palotában a francia király 22 herceget szállásolhatott el felséges kényelemben, olyanokat, mint a trónörökös és a burgundi herceg, szolgástól, kíséretestől, nem is számítva az ország főurait, meg a császárt, ha Párizs nézőbe érkezett, valamint az oroszlánokat, amelyeknek saját palotájuk volt a királyi palotában. Jegyezzük fel itt, hogy egy-egy hercegi lakosztály akkoriban legalább 11 teremből állt, kezdve a dísztermen és végezve a házi kápolnán, nem említve a hosszú szálákat, fürdőszobákat, gőzkamrákat és egyéb felesleges helyiségeket, amelyek egyetlen lakosztályból sem hiányoztak. És ne szóljunk a király minden egyes vendégének külön-külön kertjéről sem, a konyhákról, éléskamrákról, tálalókról, a ház közös ebédlő termeiről, a gazdasági udvarokról, ahol a pékmesterségtől egészen a pincemesteri teendőkig minden foglalatosság számára 22 közös munkahelyiség állt rendelkezésre, az ezerféle játékról, a mell pályáról, mell régi labdajáték, nehéz kalapácsszerű ütőkkel játszották, a labdázó és karikadobó térről, a galambducokról, a halasmedencékről, a baromfi udvarokról, istállókról, ólakról, könyvtárakról, fegyvertárakról és öntőműhelyekről. Íme ilyen volt abban az időben egy királyi palota, egy Louvre, egy Saint Paul. Város a városban. A Saint Paul palota, noha az imént említett 4 lakóház félig eltakarta, a mi toronybeli helyünkről nézve igen tekintélyes és csodálatra méltó látványt nyújtott. Jól meg lehetett különböztetni benne azt a 3 palotát, amelyet 5. Károly foncsorozott a sajátjához, ám bár a fő épülethez meg hosszú, üvegezett oszlopsoros galériák forrasztották ügyesen. Először is a Petit Musc palotát, csipkézetes mellvédjével, amely kecsesen szegélyezte a tetőzetét, aztán Saint-Mur apátjának palotáját, amely vaskos tornyával, talpréseivel, lövőréseivel, vasalt bástyáival és az apát címerpajzsával a széles 100 kapu felett a felvonó híd 2 nyílása közt úgy festett, mint valami várkastély, végezetül Etams grófjának palotáját, amelynek bedőlt tetejű, fogazatos őrtornya holmi kakastaréként kereklett a szemlélő előtt. Imittam ott óriási kelvirág módjára néhány vén tölgy áldogált egy csomóban. A fény és árny redőzte halastava kristálytiszta vizében hattyúk játszadoztak. Számos udvarban festői sarkokat fedezett fel a néző, és jól látta az oroszlán palotát, kurta, 100 pilléreken nyugvó, nyomott csúcsíveivel és vasból kovácsolt csapórácsaival, amelyek mögül folytonos üvöltés hallatszott. Az egész képet ketté metszette az Ave Maria pikkelyes tornya. Balkész felől Párizs elöljárójának lakóháza állt, 4 sarkán egy-egy finom, áttört művű apró toronnyal, s a közepén, a háttérben a tulajdonképpeni Saint Paul palota több rétű homlokzatával, 5. Károly óta egyre gyarapodó toldalékaival, meg azokkal a korcs kinövésekkel, amelyekkel az építészek szeszélye aggatta tele 2 évszázadon keresztül, kápolnáinak meg annyi apszisával, csarnokainak valahány oromfalával, 1000-nyi szélkakassal minden égtájon és 2 magas, szomszédos tornyával, amelynek csipkés körfal szegélyezte kúp alakú teteje, holmi felgyűrt karimájú csúcsos kalapra emlékeztetett. Ha aztán a pillantás magasabbra hágott, a messzire elnyúló palota amfiteátrum emeletein, ha átugrott azt a mély árkot a város tetői között, amely a Szent Antal utca vonulatát jelölte, elérkezett az Angoulême házhoz, ehhez a különböző korokban emelt irdatlan építményhez, amelynek néhány vadonatúj hófehér része alig olvad bele jobban az egészbe, mint valami kék ujjasba egy piros foltdarab. Ellenben az új palota különlegesen csúcsos és magas teteje, dísett díszítésű eresz csatornáival, vékony ólomborításával, amelyen aranyozott részberakások ezernyi szeszélyes alakú arabeszkje csillogott, ez a furcsán arannyal kivert egész tető kecsesen sudárlott ki a régi épület barna romjai közül, amelyeknek vaskos ódon tornyai, holmi öregségtől megrodgyant, tetejüktől fenekükig repett hordók módjára, annyira meghasasodtak a kortól, hogy úgy festettek, mint egy-egy jól nekigombolkozott ember domború pocakja. Mögötte a Tournai palota torony erdeje meredezett. Nincs varázsosabb, légiesebb, káprázatosabb látványa a földnek, mint a nagyobb és kisebb tornyok, kürtők, szélkakasok, csavarmenetű és csikavonalú lépcsők áttört művű, szinte lékelővel összejuggatott kupolák, toldatok, különféle alakú, magassága és jellegű, akkoriban Tournainek nevezett orsó alakú tornyocskák erengetege. Chambord vagy az Alhambra sem szebb ennél. Kőből való gigászi saktáblának nézte volna az ember. Az a tintafekete összefolyó roppant toronnyaláb, amelyet útszolván zsinekként köt össze a körülötte futó árok, az az őrbástya, amelyen több a lőrés, mint az ablak, az a mindig felvont várhíd, az az állandóan leeresztett kapurosté ott a Tournaitől jobbra, az a Bastille. Azok az előre meredő fekete csőrfélék az oromcsipkézett rései között, amelyeket a távolból esőcsurgatóknak vélne a szemlélő, azok ágyúcsövek. A golyók lőtávolában a borzadályos épület lábánál búvik meg két tornya között a Szent Antal kapu. A Tournaien túl egészen 5. Károly városfaláig bársonyos szőnyekként terültek el a megművelt földek és a királyi díszkertek dúsan zöldelő és virágzó négyszögei. A középen fákból és fasorokból álló labirintusáról a néző felismerte azt a híres nevezetes útvesztőkertet, amelyet 11. Lajos ajándékozott volt Coatiernek. A doktor csillagvizsgálója úgy magaslott az útvesztő fölé, mint valami hatalmas, magában álló pillér kis házikóval a pillér főhelyén. Rettenetes asztrológiai jövendőlések főttek ezen a boszorkán konyhán. Itt van a mai Place Royale, azóta Place de Vosges. Mint mondottuk, az a palota negyed, amelyről némi fogalmat igyekeztünk adni az olvasónak, noha csupán a kimagasló pontokra mutattunk rá, 5. Károly városfalának és a Szajna keleti oldalának szegletét töltötte ki. A város közepét rakásnyi bérház foglalta el. Az igazság az, hogy a jobb parton ide torkollott az óváros mindhárom hídja, márpedig a hidak szomszédságában lakóházak keletkeznek inkább, mintsem paloták. De azért ennek a polgári lakóház tömegnek, amelyben az épületek olyan szorosan illeszkedtek egymáshoz, mint a lépsejtek a kaptárban, ennek is megvolt a maga szépsége. Egy nagyváros háztetőiben épp úgy, mint a tenger hullámaiban, van valami nagyszerűség. Először is ebbe a tömkelekbe százával rajzoltak mulatságos alakzatokat a keresztül kasul összegubancolódott utcák. A vásárcsarnok környéke úgy festett, mint valami ezersugarú csillag. A Szentdénes és Szent Márton utcák számtalan elágazásukkal úgy kúsztak egymás nyomában, mint két terebélyes fa egymásba fonódó ágai. És aztán azok a kicsavarintott vonalak, amelyek végig kígyóztak az egészen, a gyantakőművesek, az üvegfúvók és a takácsok utcája. Akadt néhány szép épület is. Ezek magasan meredtek az oromfal tenger megkövült hullámai fölé. Ilyen volt a pénzváltók hídjának a fejénél, amely mögött a molnárok hídjának kerekei vertek tajtékot a Szajnán a sát elé. Ez már nem a féle római torony, mint Julianus apostata korában, hanem hűbéri torony a 13. századból. Julianus apostata 331-től 361-ig élt, a hitehagyott római császár, a keresztény hitről visszatért régi vallására. Olyan kemény kőből épült ez a torony, hogy 3 óra alatt csákánnyal sem lehetett ökölnyinél nagyobb darabot leverni róla. Ilyen volt aztán a Saint-Jacques de la Boucherie, gazdagon díszített négyszegletes harangtornya, amelynek szögletei teljesen letompították a kőfaragványok. Már akkor tájt is, a 15. században bámulatra méltó látványt nyújtott, noha építését még nem fejezték volt be. Különösen az a 4 szörny alak hiányzott róla, amely még ma is a tető kiszögelésein kushad, és, mintha csak meg annyi szfinx volna, úgy tetszik, a régi Párizs talányát adja fel az újnak. Alkotójuk Rult csak 1526-ban faragta ezeket a szobrokat, és 20 frankot kapott a fáradozásáért. Ilyen volt még a pilléres ház is azon a Gréf téren, amelyről már némi fogalmat adtunk az olvasónak. Ilyen volt továbbá a Szent Gervázius, amelyet a jó ízlés nevében épített kapuzat időközben teljesen tönkretett. A Saint-Mary, amelynek ódon csúcsívei még csak nem körív alakot mutattak, a Szent János közmondásszerűen csodaszép karcsú tornyával, és ezen kívül még vagy 20 építészeti műalkotás, amely nem restelte haszontalanul elprédálni bámulatos szépségeit a fekete, szűk, mély utcák tömkelegében. Számítsuk még ide a faragott kőkereszteket, amelyek a bitóknál is szertelenebb sokaságban álltak az út kereszteződéseken. Az apró szentek temetőjét, amelynek építészeti elemekből álló körfala már messziről szembe ötlött a tetők fölött, a vásárcsarnok pellengérjét, amelynek fedele ott magaslott a Magpergető utca 2 kéménye között, a Trahoár kereszt bitóját a néptömegtől szakadatlanul feketélő útkereszteződésen, a gabonapiacot övező rozzant viskókat, Fülöp Ágost hajdani védőfalának itt-ott még felfedezhető háztengerbe süllyedt csonkjait, repkény mállasztotta tornyokat, omladozó kapukat, düledező, alakjukat vesztett faldarabokat, a rakpartot ezernyi boltjával és véres pecér telepeivel, a hajókkal zsúfolt Szajnát a szénarakodótól a püspöki ítélőszékig. Így aztán némi halvány képünk lesz arról, hogy milyen is lehetett 1482-ben ez a trapéz alakú tömb a város közepén. E 2/4, nevezetesen a paloták és a lakóházak negyedén kívül, még egy 3. elem is jelentkezett a város látképében. Kelettől nyugatig, csaknem teljes egészében apátságok hosszú sávja fogta körül, és a Párizst védő erőd övezeten innen, kolostorokból és kápolnákból álló 2. övezetet alkotott. Így mindjárt a Tournai palota partja mellett, a Szent Antal utca és a régi templomos utca között terült el a Szent Katalin hatalmas megművelt földjeivel, amelyeknek mesdjéjét nem jelölte egyéb, mint Párizs városfala. A régi és az új templomos utca között a templomosok székháza emelkedett, ez a baljós torony köteg magasan és elszigetelten lőrés csipkészte fallal kerített hatalmas, zárt területen. Az új templomos utca és a Szent Márton utca között kertektől körülvéve a Szent Márton apátság büszke, erős temploma állt. Torony övezete oly szilárd volt és oly nagyszerű, hogy e tekintetben csak a Saint-Germain-de-Prével nem állta a versenyt. A Szent Márton és a Szent Dénes utcák között a Szent Háromság bekerített területe bontakozott ki, és végül a Szent Dénes és Kevéhegy között az Isten leányai zárta. Oldalt a csodák udvarának roskatak háztetői látszottak, és körös körül a városrész hézagos utcakövezete. Ez volt a kolostorok ájtatos láncolatának egyetlen profán láncszeme. Végezetül negyediknek az a csoport rajzolódott ki szembeötlően a jobbparti tetők tömkelegéből, amely a nyugati város falszeglet és a víz alsó folyásának partja között helyezkedett el. Itt, a Louvre lábánál megint csak paloták és díszépületek zsúfolódtak egy csomóba. A távolból nézve úgy tetszett, mint a Fülöpágost vén Louvre-ját, ezt az irdatlan épületet, amelynek öreg tornya körül további 23 főtoron csoportosult, nem is számítva a kicsinyeket, valósággal keretbe foglalná az Alençon palota és a Kisbourbon gótikus tetőszerkezete. Ez a soktornyú hidra, Párizs gigászi őre, szüntelenül felszegett 24 fejével, óriási ólommal borított vagy palapikkelyekkel kirakott fedél ormaival, amelyeken fémesen csillogó vízfények ömlöttek el, meglepően zárta le nyugat felől a város alakulatát. Így tehát a polgári házak roppant garmadája, a rómaiak inzulának, sziget és háztömbnek nevezték az ilyent, és tőle jobbra-balra egy-egy palota tömb, az egyik fölé a Louvre, a másik fölé a Tournai emelkedett koronaként, északi határán apátságok és bekerített mezőgazdasági területek hosszú sávjával teljesen összefolyt, egybeolvadt a néző szeme előtt. Az ezernyi épület fölött, amelynek cserép és palatetői annyi különös láncolatot róttak egymásra, a jobb part 44 templomának tetovált, mintázott díszekkel kirakott tornyai emelkedtek. Az utcák megszámlálhatatlan sokaságban keresztezték egymást. Egyik oldalon magas falu bástya öbb volt a határ, szegletes tornyokkal, az egyetemi erődítésen kerek tornyok álltak, a másik oldalon pedig a töménytelen hajó cipelő szajna, amelyet itt is ott is hidak szeltek keresztül. Íme ilyen volt a város a 15. században. A falakon túl néhány előváros tolakodott a kapuk felé, de kisebb számban, szorványosabban, mint az egyetem tájékán. Így a Bastille mögött vagy 20 düledező viskó egygomolyakban, a Fobain keresztfurcsa szobrai és a mezők Szent Antalja apátság támasztó ívei körül. Aztán a vetések közé vesző Popincourt, meg Courtay, ez a vidám sokkocsmás falu, és a Szent Lőrinc városa templomával, amelynek tornya úgy festett a távolból, mintha a Szent Márton kapu hegyes tornyainak egyike volna, a Szent Dénes külváros, a Szent Lázár hatalmas kerítéssel övezett területe, a Montmartre kapun túl a fehér fallal körülvett hajós csűr, mögötte krétakőlejtőivel a Montmartre. Akkoriban csak nem annyi volt rajta a templom, mint a malom. Most már csupán a malmok állnak, mert manapság a társadalom csak a testnek való kenyérre tart igényt. Végezetül a Louvre-n túl hosszan nyúlt el a mezőségek között a már akkor is tekintélyes Szent Honorátus előváros. És ott zöldelt a Kis-Bretagne, és ott terpeszkedett a sertésvásártér, középen azzal a kerek kemencével, amelyen a hamis pénzverőket főzték meg elevenen. Courtay és Szent Lőrinc között a kopár síkság fölött kuporgó magaslat tetején tekintetünk már az előbb is ráakadt arra az épület félére, amely a távolból nézve valami vakolata vesztett talapzaton álló romladozó oszlopsorra emlékeztetett. Nem volt ez sem a Parthenon, sem az olimposzi Jupiter temploma, ez volt a Sólyomhegy, Montfaucon. Ha már most ennyi épület felsorolása, bármi sommástak szántuk is, Nem rombolt le annyit az olvasó lelkében a régi Párizs látképéből, mint amennyit itt felépítettünk abból. Hadd foglaljuk össze néhány szóban az egészet. Középen az óváros óriás teknős alakú szigete, cserépikkelyes hídjait lábak módjára nyújtja ki szürke háztető páncélja alól. Balkészt az egyetem, mint egy egyetlen kőből kihasított tömör, sűrű, szoros, tüskés trapéz alakja. Jobb felől a város roppant félköre, jóval több kerttel és építészeti műalkotással. A három tömböt, az óvárost, az egyetemet és a várost a márványkő erezete módjára számtalan utca hálózza keresztül kasul. Az egészet átszeli a Szajna, az éltető Szajna, mint Dubreuil atya mondja, amelynek folyását szinte elrekeszti a sok sziget, híd és hajó. Körös körül végeláthatatlan síkság, gazdagságok ezerféle foltjával és szétszórt szép falvakkal. Balra Issy, Vanvé, Vozsirár, Montrouge, Gentil, kerektornyával, négyszögű tornyával, stb. Jobbra 20 másik falu, Conflans-tól egészen Ville-Évêque-ig. A láthatárt holmi vízmedence peremeként domborulat szegélyezi. Végül keleten a messzeségben négyszögű 7 tornyával ott fekszik Vincent, délen hegyes tornyocskáival Bicêtre, északon karcsú tornyával Saint-Denis, nyugaton őrtornyával Saint-Cloud. Ilyennek látták Párizst a Notre-Dame-ról 1482-ben a hollók. És erről a városról mondta mégis Voltaire, hogy 14. Lajos előtt mindössze 4 szép műalkotás akadt benne. A Sorbonne kupolája, a Val de Grâce, az új Louvre, a negyedikre már nem is emlékszem, talán a Luxemburg lehetett. De azért Voltaire szerencsére mégiscsak megírta a Candidot, és az emberiségnek egymást hosszú sorban követő nemzedékeiben mégiscsak neki adatott meg leginkább az ördögi nevetés képessége. Ami egyébként azt bizonyítja, hogy lehet valaki ragyogó lángész, ha még csak nem is konyít az olyan művészethez, amely kívül esik a szakmáján. Molière sem igen szánta különös tiszteletadásnak, hogy Rafaelt és Michelangelo-t koruk Mignardjainak nevezze. Pierre Mignard élt 1610-től 1695-ig jelentéktelen francia történelmi és arcképfestő. De térjünk vissza Párizsba és a 15. századba. Párizs nem csupán szép város volt abban az időben, hanem egységes város is. A középkor építészetének és történelmének alkotása kőből való krónika. Ez a nagy város mindössze 2 rétegből állt. A románból és a gótikusból, mert a római réteg, nem számítva Julianus termáit, ahol még kiütközött a középkor vastag kérge alól, már régen eltűnt. Ami pedig a kelta réteget illeti, annak még kútásás közben sem bukkantak nyomára. 50 évvel később, amikor a reneszánsz nekilátott, hogy ebbe a szigorú és mégis változatos egységbe szeszélyeinek és rendszereinek káprázatos fényűzését római félkörívek, görög oszlopok, gótikus, de alacsony bolthajlatok szertelen tömegét, finom és eszményi szoborműveit, különös kedvteléssel alkalmazott arabeszkjeit és akantus leveleit, s Luther korának építészeti pogányságát elegyítse, Párizs talán szebb volt, de szemre és a tűnődők számára talán kevésbé harmonikus. Ám ez a tündöklő perc hamar véget ért. A reneszánsz nem volt részrehajlatlan. Nem elégedett meg azzal, hogy építhetett, rombolni akart. Igaz ugyan, hogy helyre volt szüksége. Így hát Párizs csupán egyetlen percig maradt teljesen gótikus város. Alig fejezték be a Saint-Jacques de la Boucherie-t, már is hozzáláttak a régi Louvre lebontásához. A nagyváros időközben egyre inkább kivetkőzött a maga mi voltából. A gótikus Párizs, amely megsemmisítette a román Párizst, most maga is megsemmisült. De ki tudná megmondani, miféle Párizs keletkezett a helyén? Medici Katalin Párizsát megtalálhatni még a Tülériákban. Fájdalommal, vegyes megbotránkozással hallottuk, hogy ezt a csodálatos palotát ki akarják bővíteni, át akarják alakítani, meg akarják változtatni, vagyis tönkre akarják tenni. A mai építészek keze túlságosan ügyetlen ahhoz, hogy hozzányúlhasson a reneszánsz kényes műalkotásaihoz. Álhatatosan reméljük, hogy nem is lesz bátorságuk hozzá. Ha most lerombolnák a Tülériákat, ez nem csak állatias cselekedet lenne, mégpedig olyan, hogy akár egy tökrészeg vandál is belepirulna, hanem ezen felül még árulás is. A Tülériák nem csupán a 16. század egyik építészeti remek műve, hanem a 19. század történelmének egyik lapja is. Ez a palota immár nem a királyoké, hanem a népé. Hagyjuk meg hát olyannak, amilyen. A mi forradalmunk két jelet is írt a homlokára. Egyik homlokzatán ott láthatók augusztus 10-e, a másikon július 29-e puskagolyói. Szent épület ez. Párizs, 1831. április 7. A szerző jegyzete e mű 5. kiadásához. Második Henrik Párizsát a városházában, ebben a nagyvonalú ízléssel megtervezett két palotában, negyedik Henrik Párizsát a Place Royale-ban, kősarkú téglahomlokzatok, palatetők, háromszínű házak, 13. Lajos Párizsát a Val de Grâce-ban, nyomott, lapos építési modor, kosárfül alakú bolthajtásokkal, meg valami pocakszerű öblösödéssel az oszlopokon, és holmi púp félével a kupolákon, 14. Lajos Párizsát az Invalidban, nagy, gazdag, aranyozott és hideg, 15. Lajos Párizsát a Saint-Sulpice-ban, csigavonalak, szalaghurkok, felhők, kőből való metél, tészták és cikória díszek, 16. Lajos Párizsát a Pantheonban, a római Szent Péter székesegyház silány másolata, az épület esetlenül meggörnyedt, de vonalai még ez sem javított, a köztársasági Párizst az orvosi egyetemen, gyatra görög-római modor, csak annyira emlékeztet a Kolosseumra vagy a Parthenonra, mint a harmadik esztendő alkotmánya Minos törvényeire, ezt nevezik messzidori ízlésnek az építészek, egyébként a Parthenon aténi templom a dór stílusú építészet egyik legszebb alkotása. Napóleon Párizsát a Vendôme téren, ez már fenséges alkotás, bronz oszlop ágyú csövekből, a restauráció Párizsát a Tőzsde palotában, hófehér oszlopcsarnok, homlokzatán teljesen síma, hosszú szegéllyel, az egész épület négyzet alakú és 20 millióba került. A jellegzetes építészeti műalkotások mindegyikéhez bizonyos számú ház csatlakozik, az ízlés, a megmunkálás módja és a jelleg hasonlósága szerint szétszórtan és különböző városnegyedekben. A műértő szem könnyen megkülönbözteti őket a többitől, és megállapítja származásuk időpontját. Akinek éles a tekintete, az akár egy ajtó kopogtatón is fellelheti egy-egy század lelkületét, vagy egy-egy király jellemvonásait. A mai Párizsnak tehát nincsen egységes arculata. Több évszázad mintagyűjteménye, amelyből azonban eltűntek a legszebb darabok. Ez a főváros csak házakban gyarapodik, de micsoda házakban. Ha Párizs továbbra is ezen az úton halad, akkor 50 évenként újjá alakul. Építészetének történelmi jellege napról napra jobban elmosódik. Egyre kevesebb a műemlék. Szinte látni, hogy az a kevés is mind süllyed el, mind fulladozik a házak tengerében. Atyáink Párizsa kőből épült, fiainknak már csak gipsz Párizsuk lesz. Ami az új Párizs modern műalkotásait illeti, azokról szívesebben hallgatunk. Ne nem, mintha nem tisztelnők őket illentő mód. Soufflot úr Szent Genovéva templománál szebb szavolyai tésztát kétségkívül senkinek sem sikerült még kőből megalkotnia. A becsületrend palotája is, a pompás cukrás sütemény. A gabonacsarnok palotája, angol zsokésapka egy magas létra tetején. A Szent Sulpicius két tornya, egy-egy otromba klarinét, és elvégre más formáknál ez sem alábbvaló. A ferde torsz távíró pózna kellemes változatosságot jelent a tetejükön. A Szent Rókus díszkapuja olyan fenségesen szép, hogy csak az Aquinói Szent Tamáséhoz fogható. Pincében még egy magas domborművű kálvária is találkozik. Ezen kívül pedig egy fából faragott, aranyozott nap. Mindez igazán, igen-igen csodálatos dolog. A fűvészkerti útvesztő ablakos tornyocskája szintén rendkívül leleményes alkotás. Ami pedig a tőzsde palotát illeti, amely oszlopcsarnokával a görög, kapuinak és ablakjainak félkörívével a római korba, hatalmas lapos vonalvezetésű bolthajtása révén a reneszánszba illik, no ez a palota minden bizonnyal igen szabályszerű és igen tiszta stílusú építészeti műalkotás. Bizonyság erre, hogy olyan pártafal koszorúzza, amelynél különbet még a régi aténiek sem láttak. Szép, egyenes vonalát itt-ott bájosan szakítja meg egy-egy kályhacső. És tegyük hozzá, ha szabály az, hogy az építészetnek mindenkor rendeltetéséhez kell alkalmazkodnia, mégpedig úgy, hogy ez a rendeltetés már az épület puszta látására is önként kiderüljön, akkor nem győzzük eléggé csodálni ezt a műalkotást, amely egyképpen lehetne királyi palota, képviselőház, városháza, középiskola, lovarda, akadémia, raktár, bíróság, múzeum, laktanya, síremlék, templom vagy színház, pedig jobb híján tőzsde. Az építészeti műalkotásnak ezen felül a klímához is alkalmazkodnia kell. Ez a palota nyilvánvalóan egyenesen a mi hideg, esős éghajlatunk számára épült. A teteje csaknem teljesen lapos, mint az keleten szokásos. Következésképpen télen valahányszor hó esik, le kell seperni a havat a tetőről, hiszen kétségtelen a tető arra való, hogy sepergessék. Ami pedig az épület imént említett hivatását illeti, annak bámulatosan megfelel. Görögországban templomnak számított volna, Franciaországban azonban tőzsde lett belőle. Igaz ugyan, hogy az óra számlapját csak üggyel bajjal tudta elrejteni az építész, hogy el ne csúfítsa vele a homlokzat szép vonalait, kárpótlásképpen azonban ott húzódik az épület körül az az oszlopcsarnok, ahol a vallási ünnepségek nagy napjaiban olyan méltóság teljesen alakulhat meg a pénzügynökök és alkuszok körmenete. Ezek itt minden kétséget kizáróan fenséges alkotások. Említsük meg ezen kívül a szemvidítóan változatos utcák seregét, amin ő például a Rivoli utca, és akkor nem kell lemondanunk a reményről, hogy Párizs egyszer léggömb távlatból nézve ugyanazt a vonalgazdagságot, részletbőséget és meglepő szépséget tárja majd elébünk, mint egy sakktábla. Hanem bármilyen csodálatosnak találja is az olvasó a jelenkori Párizst, építse fel most újból, állítsa helyre gondolatban a 15. század Párizsát. Nézzen a napfénybe a toronycsúcsok, templom és harangtornyok meglepő sorfalán át. Folyassa végig a roppant város közepén a Szajnát, szelje ketté a szigetek csúcsánál, és verjen fodrot a hidak boltívei alatt ezen a folyón, amely széles, zöld és sárga tócsáival színjátszóbb, a kígyó bőrőnél. Tekintse meg, milyen tisztán bontakozik ki ó Párizs gótikus arcéle a kéklő láthatárom. Libegtesse meg a körvonalat a kéményeket megülő téli ködben, fürdesse meg a mélységes éjszakában, és nézze az árnyak és fények szeszélyes játékát a sötét épület útvesztőben. Vetítsen rá egy holtsugarat, amelyben sejtelmesen rajzolódik ki minden, és hatalmas toronyfők bukkannak elő a ködből. Vagy fordítsa tekintetét ismét erre a fekete ánképre, népesítse be szellemekkel a tornyok és oromzatok ezernyi éles szegletét, és képzelje el, mint válnak ki azok csipkézetesebben, mint holmi cápa állkapocsból a fogok a részszínű alkonyi mennyboltozatból. És azután hasonlítsa össze a kettőt. Aki pedig olyan benyomást akar nyerni a régi városról, amin őt immár nem adhat meg az új, kapaszkodjék fel egyik nagy ünnep reggelén, húsvét vagy pünköst hajnalán valami magaslati pontra, ahonnan az egész fővárost áttekintheti, és várja meg ott a harangok ébredését. És figyeljen, hogy égi jelre, mert a jelt a nap adja meg, miképpen rezdül meg ugyanegy pillanatban ezernyi torony. Előbb csak egy-egy szórványos kondulás száll templomról templomra, mint amikor a zenészek adják tudtul egymásnak, hogy mindjárt kezdődik a játék. Aztán egyszerre csak azt látja a szemlélő, mert úgy látszik bizonyos pillanatokban még a fül is látni képes, azt látja, hogy a hang szinte oszlopként, a harmónia szinte füstként emelkedik a magasba a harangtornyokból. Eleinte minden harang zengése egyenesen, tisztán és úgy szólván a többitől elszigetelten száll a tündöklő reggeli égbe. Aztán lassanként megáradnak, egybeolvadnak, összegyűlnek, megsemmisülnek. Ez már a szüntelen, érchangú rezgések számtalan harangtoronyból özönlő egyetlen tömkelege, amely elömlik a városon, hullámzik, szökel, örvénylik felette, és a láthatáron jóval túleső vidéket is lüktetésének fülsiketítő körébe zárja. De azért ez a harmónia tenger mégsem merő zűrzavar. Bármennyire megáradt, és bármilyen mély is, mégsem veszít átlátszóságából. Minden a hangcsoportot, amely ebből az együttes harangszóból felroppen, külön-külön lát kígyózni az ember. Figyelemmel kísérheti a csengettyűk és nagy harangok holmély, hol rikoltozó párbeszédét. Láthatja, mint ugrálnak az oktávok egyik haragtoronyról a másikra, mint törnek elő szárnyalóan, könnyeden, süvítve az ezüst harangokból, és miként zuhannak alá a fa harangokból szétroncsoltan és elnyomorodva. Megcsodálhatja-e sok zönge közepette azt a gazdag skálát, amely a Szent Eustáchius hét harangján futkos megállás nélkül fel alá, láthatja, mint egy-egy tiszta, sebes iramú hang keresztül vágtat az egészen, és három-négy tündöklő cikázás után villámként enyészik el. Itt a Szent Márton apátság, ez az éles, repet hangú énekes, ott a baszti, sötét mogorva hangja, amott a város túlsó felén a Louvre főtornyának mély színezetű baritonja. Az igazságügyi palota királyi harangjáték a szünet nélkül ontja mindenfelől a csillogó trillákat, és ezekre szabályos időközökben zuhognak a Notre-Dame vészharangjának súlyos ütései, olyan ragyogó szikrákat csiholva rajtuk, mint üllőn a kalapács. Némelykor a legkülönfélébb hangok repülését látja az ember. A Saint-Germain-de-Pré hármasával együttlengő harangjából érkeznek. Majd utóbb időnként egy-egy pillanatra megnyílik a magasztos zajtömeg, és utat enged az Ave Maria strettájának, amely úgy villódzik és tündököl, mint valami csillaggal kirakott sisakforgó. És odalent, e sok szólamú zene legmélyén, halványan felismerszik az az ének, amely a templomok belsejéből párolog a boltozatok remegő pórusain át a szabadba. Bizony olyan opera ez, amely érdemes a meghallgatásra. Rendszerint a nappali Párizsból felszálló zsivajt hallja az ember, a város beszédét. Éjjel a város lélegzetét, de ez itt most a város éneke. Hallgassátok hát a harangok et tuttiát, amelyen félmillió ember mormogása, a folyó örökös siráma, a szél soha nem szűnő fuvalma, a láthatárt szegélyező dombok négy erdejének hatalmas orgonahangon szóló komor távoli kvartettje özöllik el. Tompítsátok el, mint egy törtszínű festmény módjára mindazt, ami ebben az általános harangzúgásban túlságosan érdes és rikító, és azután szóljatok. Ismertek-e a széles nagyvilágon gazdagabbat, vidámabbat, aranyosabban, káprázatosabban csillogót, mint a magányos és összecsendülő harangoknak ez a kabargása, ez a zenei olvasztó kemence, ez a tízezernyi érchang, amelyre egyszerre zendítenek rá a 300 láb magas kőfuvolák, mint ez a nagyváros, amely maga is egyetlen zenekar, mint ez a vihar hangján zengő hatalmas szimfónia.